Milyen képzéseket, illetve rendezvényeket szervez az Egyesület?
Nagyon szoros kapcsolatban állunk a Békés Csabai Kézműves Szakiskolával és Alapfokú Művészeti Iskolával, hiszen a kézműveseink tanítanak ott, és ilyen is sajnos az országban mindössze kettő van, Nádudvaron és Békés Csabán, ahol nappali tagozaton, illetve felnőtt képzés formájában lehet elsajátítani. De önmaga az Egyesület nagyon sok képzést szervez, elsősorban a téli időszakban, illetve a nyári időszakban van egy intenzív képzése, ez pedig a nyári tábor, ami a jövő héten kezdődik. Ezt is azt mondják, hogy az országnak a legnagyobb népművészeti tábora, hiszen most jelenleg 300-an vagyunk már a táborba, és még az utolsók, akik most jut eszükbe, hogy még jelentkezni kell, akkor ők még jelentkeznek. Tehát ez a második nagy képzésünk. Rendezvények tekintetében talán a szakmai rendezvényként említeném az országos textiles konferenciát, amelyet két évente rendezünk meg, és a népi textíliával foglalkozóknak ez az országban a legrangosabb, a legjelentősebb eseménye. Néhány évvel ezelőtt egy fiatal szövő azt mondta nekem, hogy idézőjelben Békés Csabán falra kerülni szakmai dicsőség, tehát akinek már itt kiállítják a munkáját, az az adott szakágon belül elismert emberré válik. Van egy másik nagy rendezvényünk, a Körösvölgyi Sokadalom, amelyet több rendező szervel, többek között a Balassi Közalapítvánnyal, a Békés Csabai Néptáncosok Szövetségével, a Gyulai Várszínházzal, a Gyulai Művelődési Központ, most nem ez a pontos nevük, azt hiszem, hogy valami Erkel Nonprofit Kft., vagy Erkel Kulturális Nonprofit Kft., elnézést kérek tőlük, hogy nem jut eszembe a hosszú vadonatúj nevük, valósítunk meg. Ez most volt kettő héttel ezelőtt. Úgy gondolom, hogy Gyula város lakói szívükbe fogadták a rendezvényt, nagyon sokan kilátogatnak. Két évvel ezelőtt kezdtük felújítani a Szent Iváni tűzugrásnak a szokását, a Balassi Közalapítvánnyal együtt szervezzük meg a rendezvényt. Hát én nekem a lelkem az nagyon boldog volt, amikor 24-én este 10 órakor még, hát nem túlzok, de szerintem olyan 1500-2000 még biztos voltak a téren, és kéz a kézbe ugorták át, akkor már kicsit lejjebb apadó parazsunkat, tehát egy nagyon kedves kis rendezvény. De ezen kívül még szervezünk konferenciákat aktuális témákban. Próbálunk érdeket védeni, ahol csak lehet. Szeretnénk, ha minél több kézművesség bekerülne a helyi értéktárakban. A Körösvölgyi Sokadalomra visszatérve, a minap kaptam egy levelet a megyei önkormányzattól, hogy megyei értékké nyilvánították a Körösvölgyi Sokadalmat. De azt gondolom, hogy nem csak a rendezvényt, hanem a tevékenységet és az embereket is kellene. Talán dióhéjban. Röviden.
Arra lennék még kíváncsi, hogy ugye említettük, hogy ez egy Békés megyei szervezet, ellenben vannak mondjuk a nagyobb városokban ilyen kisebb alegységek, vagy magából a központból koordinálják tulajdonképpen az egész megyei működést?
Hát, is, tudnám ezt mondani. Nincs központ, tehát ugye a civil szervezet abban más, hogy ő önmaga határozza el, hogy mit szeretne megvalósítani. Nyilván a menedzsernek, vagy a koordinátornak mindig van egy olyan előjoga, hogy ő készítheti el az étlapot, de nagyon sokszor van, és elő is fordul, hogy az egyesületi tagok új ételt ajánlanak az étlapra, és ők azok, akik kihúzzák, hogy mely ételt ne főzzük, és mely ételt főzzük. Tehát ez azt jelenti, hogy ez rossz szó talán, hogy ez egy kollektív irányítás. Azt hiszem, hogy így a 30 év alatt ennek a szervezetnek, mint minden szervezetnek ki kell, hogy alakuljon a munkakultúrája, mert másképpen nem tud működni. Ennek a szervezetnek is nagyon jól kialakult a munkakultúrája. Én úgy gondolom, hogy a települések irányában pedig egy erjesztő erőként van jelen, mert egyénként is, és közösségként is. Hiszen nagyon sok helyen működnek hímző szakkörök például, vagy csipke szakkör, bár abból csak egy van, szövő szakkörök is vannak. A szakkör vezetői az egyesület tagjai. Viszont az adott településen ők jelentik a népi kézművességnek a bázisát. Mezőberény, Lökösháza, Doboz, most Orosháza, Békés Csaba, tehát itt is több szakkör működik, és nyilván azt a szellemiséget, amit az egyesületben közösen elhatározunk, azt ők ők viszik tovább, tehát egy multiplikátor hatást fejtenek ki. De nem csak a szakkörök, hanem az egyének is. Nem véletlen, hogy a helyi értéktárakban a népi iparművész vagy népművészet mestere címmel kitüntetett alkotók már bent vannak. Az elmúlt évben és az idén Mezőberényben, ha jól emlékszem rá, 5 vagy 6 kiállítást nyitottam meg az egyesület tagjainak, akik egyébként Mezőberény helyi városi értéktárában mind szerepelnek, nyilván nem ők, hanem a munkásságuk és az a tevékenység. Tehát így módon úgy gondolom, hogy behálózzuk a megye településeit. Nem azt mondom, hogy mindenhol jelen vagyunk, mert vannak olyan települések, ahol vannak tagjaink, de valahogy ők nem annyira erőteljesen vesznek részt a helyi kulturális tevékenységben, tehát olyan is van, ahol nem, de van, ahol nagyon meghatározó a népművészet. Ezek között kiemelkedik Mezőberény.
Arra lennék még kíváncsi, hogyha most az egész országot nézzük, és ebben Békés megye helyzetét, melyek azok a népművészeti irányzatok, amelyek mondjuk nálunk kiemelkedőek, amelyben nálunk az alkotók valóban olyanok, akikre büszkék lehetünk, akik méltán érdemesek erre az értéktári helyezésre.
Néhány évvel ezelőtt, először a mennyiségről beszélek, és utána a minőségről. Néhány évvel ezelőtt az akkori Vidékfejlesztési Minisztérium megkérte a Hagyományok Házát és a Népművészeti Egyesületek Szövetségét, hogy készítse el a népi kézművességnek a stratégiáját. Csak úgy zárójelben mondom, hogy nagyon sokat vártunk attól, hogy ebben a EU-s ciklusban ennek a területnek jut pénz, kapunk pénzt az EU támogatásokból, hát eddig még nem érezzük, reménykedni meg reménykedünk. Nos, nekem jutott az a feladat, hogy elkészítsem a Magyarországon jelenleg aktívan dolgozó kézműveseknek a kataszterét. Bátran merem állítani, hogy Békés megyében, így még nem számoltam ki, hogy az egylakosra jutó kézműveseknek a száma hogyan néz ki, de a település szerkezetet figyelembe véve is, hogy ezt rátettük egy térképre, hogy ez látványos, mutatós legyen, és láthatóvá váljon. Békés megyében nagyon-nagyon sok kézműves van. 19 szakágat különböztetünk meg a kézművesek között. Ugye, mondjuk, hogyha csak azt mondom, hogy bőrműves, ott azon belül még vannak bocskorkészítők, csizmadiák, szígyártók és nyergesek, és vannak bőrművesek, tehát még nagyon mondható. Azt tudom mondani, hogy nincs olyan szakág, ami az egyesület tagjaink között, rosszul fogalmazok, amelyet az egyesület tagjai nem művelnének. A csontfaragótól kezdve, a gyöngyfűzőn át, a csipkekészítő, bőrműves, mindegyiből van. Talán azért, mert sokan vagyunk, nyilván a mennyiség mindig kitermel egy minőséget, hál' Istennek azt merem mondani, hogy nincs olyan szakterület, ahol országosan kiemelkedő személyünk ne lenne, vagy személyek többsége ne lenne. De mégis, hogyha nagyon-nagyon mérlegre teszem, hogy melyik az, amely tömeges is és eredményes is, akkor talán a hímzést tudnám elmondani. És ugye többek között ez a kutatás is azt mutatta, ahol van egy meghatározó személyiség, annak a tevékenysége az nagyon-nagyon kihat, és itt van az egyesületünknek a titkára, a dr. Illés Károlyné, aki az országban talán bátran mondhatnám, hogy ő a hímző fejedelemasszony, és nem véletlen, hogy itt rengeteg hímzőképzés van, rengeteg szakkör alakul, mindegyiknél ott van mögötte segítőként, tehát az az egyik legerősebb. De hát hagyd tegyem hozzá, hogy fazekasságban olyan kiemelkedő embereink vannak, mint a Farkas Gábor, aki Mezőmegyeren él, vagy a Hugyec László, aki Békés Csabán él, vagy a szövésben olyan, mint a Debreceni János, aki Mezőberényi, hogy csak meg néhány nevet mondjak. De a csipkében, a csipke szakmai bizottságnak a vezetője, Békés megyei, Tótné Kis Szilvia, aki szintén Békés Csabán él, vagy a gyöngyfűzésnek egy meghatározó mestere Orosházán él, faművességnek Gyulán, a Szél János, aki szintén zsűritagként részt vesz az alkotások minősítésében, és még sorolhatnám, tehát a legmeghatározóbb a hímzés, de minden műfajban ott itt vagyunk.